Szervusztok! Elnézést a késésért. Ne, ez ma nem jött össze nekem. Amiben belefogtunk múltkor, az a szeretet éhség és a szeretet mohóság közti különbségtétel, és aztán a szeretet mohóságnak a leírása. Mindaz, ami egyszerűen csak a szeretet utáni vágynak tűnik, az lehet olyasmi, ami valóban alkalmas arra, hogy engem egy megfelelő szeretet kapcsolatban alkalmassá tegyen, hogy ebben a kapcsolatban normálisan tudjak létezni, és megkapjam ettől a kapcsolattól, és adni tudjam azt, ami nekem meg a másiknak jó. Igen ám, de a helyzet mindig sokkal árnyaltabb. Létezik olyan, hogy valaki nem egyszerűen csak vágyik a szeretetre, és szeretné azt megkapni, és persze kölcsönösen szeretne és tud is adni, hanem ez a vágy már egyszerűen mohóság. És az alapmotívum az pedig annyi, hogy ebben az esetben a szeretet csak valaminek az eszköze. Mégpedig a szeretet annak az eszköze, hogy a szeretet által, vagyis a másik is csak eszköz, hogy a másik által és a másik szeretete által én megszabaduljak valami félelmemtől, szorongásomtól, attól a képzettől, hogy egyébként egy értéktelen valaki vagyok, hogy egyébként azt gondolom a szívem mélyén, hogy szerethetetlen vagyok, és nem is vagyok szeretetre méltó. Ebben az esetben tehát a másik ember és a szeretete is egyszerűen csak valami eszköz, és én pedig ezzel a mohóságommal újból és újból bizonyítékát akarom szerezni annak, hogy te tényleg szeretsz, miközben lehet, hogy te tényleg szeretsz engem, és közben ez olyanná válik, mintha feneketlen kútba dobálnák bele a te szeretetedet, igazából legfőjebb csak pillanatnyi, egy-két napos enyhületet szerzek általa, valójában nem mélyül el bennem az az öröm, és nem lesz következmény a boldogság, hanem egyszerűen csak sikerült egy kis időre enyhíteni a magam negatív érzelmi állapotát, amihez persze gondolatok kapcsolódnak, és az egész megy így körbe-körbe a végtelenségig. Aki, persze nincs ilyen, hogy az egyikben csak szeretet vágy van, a másikban meg csak mohóság, nyilván ez mindig árnyalt, de eléggé érdemes megkülönböztetni a kettőt, mert akkor látjuk, hogy mi a különbség. És azért is lehet izgalmas erről beszélni ebben a közegben, mert a szeretet utáni mohóság az éppen annak az embernek, aki csak mohón tud vágyakozni a szeretetre, de valójában érvényes rá mindaz, amit eddig elmondtam, ezt nem fogja magáról tudni. Hanem természetesen maga előtt, ezt egyszerűen csak egy természetes emberi vágyként fogja megélni és meghatározni, és hogyha kap egy-egy visszajelzést arra nézve, hogy itt talán nem csak erről van szó, akkor pedig ezt egy hihetetlen támadásnak, a személy elutasításának, egy olyan történetnek, amelyből az derül ki, hogy őt már megint nem szeretik, már megint nem értékelik, már megint nem értik, hogy ő ki is valójában, és hogy mire is vágyott, és ő tehát egy pseudopötty, egy senki, egy nulla, és ezután persze beindul a kör, akkor tehát még mohóbban vágyok arra, hogy szeress. Na, ezt erről lesz szó. És a keresztény kultúra rátehet egy lapáttal. Mert a szeretet, hát a szeretet a kulcsfogalmunk. Tehát szeretet nélkül nem kelünk, nem fekszünk, szeretünk egész nap. És hiába egy mohóságként élesz bennem, majd hülye leszek beismerni. Ha. És a legnehezebb, hogyha valóban mondjuk arra van szükségem, hogy igazából erre rácsodálkozzam. Na, beszéltünk arra, hogy ez tehát mire fog engem késztetni? Önvédelemre. Önmagamat kell védenem, az ellen, hogy beismerjem, hogy itt nem is egy szeretet vágyról van szó, hanem mohó vagyok. Az önvédelemnek négy módjáról beszéltünk. Pozitív érzelmek szerzése, átélése, önalávetés, hatalomszerzés vagy visszahúzódás. Ezekről beszéltünk, és aztán a szeretet mohóság kifejtésénél leírtuk, hogy nem vezet boldogsághoz, hanem csak mondjuk a szorongás, a félelem, az elégtelenség érzetnek az enyhüléséhez. Közben pedig az illető azt éli át, hát én olyan keveset akarok, én nekem egy kis kedvesség és megértés is elég. Egyszerűen csak tehetetlennek érzem magam, és kiszolgáltatott vagyok, és rászorulok arra, hogy te ezt észrevedd, és segíts, és felelősséget vállalj értem. Végül is én egyszerűen azt gondolom, csak egy jó ember vagyok, nem tudnék rád haragudni, pedig dehogy nem, mint a fene, olyan dühös vagyok rád. Ezért aztán mások hibások, akik ezt nem adják meg nekem, tulajdonképpen mások, végső soron az egész világ tehet erről, hogy én most ilyen kis pseudopöty vagyok, és végül is engem kihasználnak, és nem szeretnek, és végül is nem tudom, hogy mi a baj velem. Ez szokott az a pont lenni, amikor esetleg valaki segítséget kér. Ez jó pont. Ez egy jó pont, mert akkor lehet neki állni gyógyulni. Azt mondja, a folyamat meg így néz ki, szorong, de haragszik, ellenséges és bizalmatlan, de szeretetre vágyik, de nem is hisz abban, hogy ő szerethető, de képtelen nélküle élni, de ő nem tud szeretni, de szüksége van másokra, ezért aztán szorong, mert hiszen kiszolgáltatott, ezért nagyon vágyik a szeretetre, plöm, plöm, plöm. Most behoztam 5 percet, és teljesen élvezhetetlené tettem az első 10-et. Ugye ez nagyon, nagyon bölcsen álltam ehhez a kérdéshez, és ugye a szeretet vágy ebben az esetben a mohóság az nagyon gyakran hatalomvágyban, presztízsvágyban, birtoklásvágyban, vagy elsődleges módon szeretet utáni mohóságban jelentkezik. Oké. Okay. És akkor hoztam egymás után a pontokat, ezt akarom teljessé tenni, nem a teljesség igényével. 1. A szeretettől nem idegen sok negatív érzés és indulat. De a mohóságban az ember állandóan védekezik és támad és önmagát igazolja. Ha mással törődsz, azt gondolom elhanyagolsz. Ha igényeket támasztasz, azt gondolom uralkodni akarsz felettem. Ha kritikát mondasz, azt gondolom ez megalázó nekem. Ha nem vagy te tökéletes, akkor elkezdek félni attól, hogy nem vagyok biztonságban. 2. A szeretettől nem idegen, hogy a másik közvetítője az én szükségleteim kielégítésének. De a mohóságban a szeretet és te magad valamiképpen eszközzé leszel. 3. A szeretettől nem idegen, hogy akar valamit a másiktól. Azonban ebben az esetben én nem boldog akarok lenni, nem is kapom meg az örömöt, hanem csak valami negatív dologtól menekülök meg. Nyerek valami enyhülést. 4. A szeretettől nem idegen, hogy magamat is fontosnak tartom és értékesnek. Azonban a mohóságban magamat nem tartom igazán fontosnak és értékesnek, ezért neked kell betölteni a bennem lévő űrt, és ezt nagyon sokféleképpen próbálom meg is kapni tőled. Ez egészen elvezethet oda, hogy igazából nem is veszlek emberszámba. A te szükségleteiddel egyáltalán nem törődök, és közben azt élem meg, hogy még mindig keveset kapok tőled. Hiszen bennem olyan nagy hiányok vannak, és én annyira vágyom, hogy szeress, nem is jut se idő, se figyelem te rád. Mert hiszen én még mindig nem vagyok boldog. Hiszen én még mindig nem éltem át azt, hogy önfeledten örülhetek. Ezért amíg ezt én nem élem át, hát addig neked kell adnod, és nem nekem, te feléd. De ennek az egésznek az irrealitása nem tudatosul. Ha életemben először merek szembesülni azzal, hogy irreális vagyok, az már a gyógyulásnak a második lépése. És most akkor gyakran a mohó ember mert ő egy sebzett ember. Megvetést, lenézést, közönyt és irigységet él át, de ezt nem ismeri be, és nem is tudatosul benne. A feleség, aki persze azt éli át, hogy szereti a férjét, de közben a férje azt tapasztalja, hogy a felesége neheztel, panaszkodik, kimerült, fáradt, és követhetetlen követelései vannak. A feleség nem így éli meg. A feleség úgy éli meg, hogy ő mindent belead. Csak valahogy nem működik ez a kapcsolat. Valami baj van a kapcsolattal, rosszabb esetben a férjemmel. Aztán az anya, aki 24 órás szolgálatot lát el a gyerekénél, de egyáltalán nem törődik a gyerekének az önállóságával. Igazából nem érdeke, hogy a gyereke felnőjön. Az az érdeke, hogy a gyerekétől megkapja azt a szeretetet, amire oly mohón vágyakozik. Ez egy külön hatalmas téma lenne, talán el is fogom mondani, hogy mit jelent egy olyan gyermeksors felnőttként, ahol a szülő azt gondolta, hogy a gyereke annak az eszköze, miközben ezt nem tudatosította, hogy a szeretet utáni mohó vágyát a gyerek betöltse. Ez sokkal gyakrabban áll elő, mint ahogy gondolnánk. Kicsiben, és aztán egészen túlzott formában is. Egy gyereket pedig ezzel sakban lehet tartani. Mert egy gyerek még nem tud ilyen értelemben független lenni a szüleitől, sem kritikus nem tud lenni, hanem ezt egyszerűen csak elfogadja. Tehát nincs tudatosság erről a mohóságról. Azt hiszi szeret, pedig valójában csak folyton folyvást a szükségletei körül kering, amelyek azonban betölthetetlenek. Fél felismerni az alapdilemmát, hogy mohón vágyik a szeretetre, de ő maga tulajdonképpen nem is szeret. Ez a legmélyén fekvő, hihetetlenül fájdalmas fölismerés. Hogy nagyon sokszor azt gondolom, szeretlek, de ez nincs is így. Tulajdonképpen magamat áltatom, hogyha megnézem a gesztusaimat, azok mögött mind van valami olyan szándék, ami ellentétes a szeretettel. Én is késtem. A mohó ember kap szeretetet. Az lehetetlen, hogy őt senki se szeresse. Ilyen nincsen. De ezzel igazából nem tud mit kezdeni, nem tud vele élni. Néha nem is tudja elfogadni, néha kifejezetten el is utasítja. És az élete minden esetre nem válik örömteljessé. Tünet, amíg kapok, jól vagyok, de abban a pillanatban, hogy a másik elzárja a csapot, rosszul leszek. Ismerős ez? Szerintem ezt mindnyájan ismerjük. Nem biztos, hogy minden kapcsolatunkban, hanem egy-egy sajátos kapcsolatban, ami megpiszkálja ezt a sebzettségünket. Hogy abban a pillanatban, hogy azt tapasztalom, hogy most nekem kellene neked adni, azt gondolom, hogy ez a szeretetlenségnek a jele. Azt mondja, hát igen, ötös pont. Most jön az, ami eddig még nem volt. A szeretet mohóság és a hit kapcsolata. A szeretettől nem idegen az a meggyőződés, hogy én is szeretetre méltó vagyok, szerethető vagyok és képes vagyok szeretni. A mohó ember azonban ezt nem gondolja. Ő a szíve legmélyén azt gondolja, hogy nem szerethető. Azonban ezzel nem tud megbékélni, ez normális is. És mindig a környezetétől várja, hogy bizonyítsa az ellenkezőjét. Azonban ez a meggyőződés olyan mély, hogy nem tudsz annyira szeretni engem, hogy a meggyőződésem átalakuljon. Mert hiszen az igényeim irreálisak. Te szerethetsz két kapura, az irreális igényeimet nem tudod beváltani, ezért én megerősödöm azzal a meggyőződésemben, hogy tényleg nem vagyok szerethető. Ezt persze leverem rajtad. de általában nem nyíltan, hanem burkoltan. Mert magam előtt igazolni próbálom azt, hogy én szeretlek téged. Ezekről a folyamatokról majd fogok beszélni. Egy, hogy mondjam, gyomorba vágó mondat. Aki valóban képes szeretni, az tudja, hogy ő is szerethető. Vagyis ha te azt gondolod a szíved mélyén, hogy nem vagy szerethető, akkor teszek egy nagyon nagy kérdőjelet a következő félmondat után. Hogy akkor mi van azzal, amit te csinálsz? Persze most nagyon kritikus vagyok. Végül is azt is mondhatnám, hogy a szeretet mohóság fél attól, hogy őt valaki igazán szeretni fogja. Retteg ettől. Mert akkor ez egy olyan kihívás, aminek azt gondolja, nem tud eleget tenni. Mert akkor őnek is szeretnie kéne. De azt tudja a szíve mélyén, hogy az nem megy neki. Ezért sokkal jobban jár, hogyha irreális elvárásokkal fordul a másik felé, és azt tudja mondani, hogy te tényleg nem szeretsz engem. A szeretet utáni vágyamban természetes, hogy azt akarom, hogy valaki szeressen. Ez teljesen normális. A mohóságban pedig tulajdonképpen arra vágyom, hogy mindig, mindenki, mindenkor engem szeressen. És akkor a különböző hangsúlyokat ki lehet tenni, hogy kinek a mindenkor, kinek a mindenki, kinek az engem, ez már gusztus kérdése. Ez akkor lepleződik le, amikor van mondjuk egy nap 15 találkozásom, 14-ben egész normálisak velem, amit persze, sőt, még szeretnek is. Én ezt a 14-et úgy élem át, hogy na épp, hogy nem haltam éhen. Közben 14 ember szeretett reggeltől estig, és akkor a 15-dik mond valami olyasmit, vagy tesz valami olyasmit, ami már nekem kevés. És ebben a pillanatban az egész napom romokban hever. Volt már ilyen élményetek? Ha-ha. És fölhívtátok a barátnőtöket, és a barátnőtök azt mondta, hogy te most én is elég rosszul vagyok. És ez betette az ideget. Na kiderült, már az egyetlen ember, akiben bíztam, akit fölhívtam, most éppen kiderült, hogy műtétje lesz holnap, ilyen pitiáner dologgal, ha igazán szeretne, akkor azért most meghallgatna. Igaz, hogy kapott már 3 ilyen kábító valamit, de hát akkor is szedje össze magát. Velem ez és ez történt. Ugye az a tipikus mondatfordulat, mikor valaki azt mondja, miután mond valaki valamit, hogy hát képzeld el, tegnap megvolt a vállóper. És akkor te azt mondod, az semmi. És velem mi történt tegnap? Olyan csúnyán nézett rám a feleségem, ha te azt láttad volna. Egy ilyen kis csip-csup vállóper. Hát az egyszerűen szóba se jön. Ott az egy tiszta helyzet, bár csak én tartanék ott. Egy klassz vállóper, amiben kiderül, hogy tényleg nem szeretett. Ha-ha, de mi még nem tartunk ott. Én nekem nap-nap után kell átélnem, hogy nem szeret. Bár csak válnánk el. Megyek is, meg is mondom. És nekem nincs kinek, azért jöttem vissza. De persze mindig van. Ha-ha, a pap ne áltassa magát. Esti imádságom. Uram, uram! És aztán azt gondolom, lesz majd egy szép éjszakám, ugye? Aztán ez a mohóság összpontosulhat valakire, ez megint csak gusztus kérdése. Férfiaknál szoktam olyat látni, hogy hihetetlenül aranyosak, kedvesek, szolgálatkészek, bátorítóak, megértőek, együttérzőek, tröp-tröp-tröp-tröp-tröp, kifelé, mindenkivel. Egy valaki nem kap ebből, a feleség. De sokan ismeritek, úgy látom már. Be se bírom fejezni a mondatot. Akkor ő egy valakit tiszteltet ezzel a magatartással, és ez a sebzettség, ez csak ebben a kapcsolatban jön elő. És akkor a feleség elmegy valaki, és azt mondja, hogy te el tudod képzelni, hogy a férjem ilyen meg ilyen a mi kettőnk kapcsolatában, és ezt senki sem hiszi el neki. Mi az a drága ember, az, aki nálunk pucolja a WC-t, az nálatok semmit, nem vett ambipúrt, nem hiszem el, ez lehetetlen. Hát az a drága, hát az múltkor megszegelte a nem tudom én mit, fölszegelte nálunk az összes képet. Micsoda? Nálatok nincsenek képek a falon? Ez lehetetlen. Szöget se vesz, nem hiszem el. Nehéz lehet annak az asszonynak, aki megy, és akkor a környezete egyszerűen nem hiszi el, hogy ez így működik. Sokszor maga az asszony is azt gondolja, hogy ő a hülye. Tehát tényleg könnyen létrejön egy ilyen valami, hogy magának azt mondja, hogy tehát az én férjem tulajdonképpen 99 emberrel annyira aranyos. Hát jó, pont velem nem, de hát most ez elhanyagolható a 99-hez képest. Igaz, hogy én vagyok a felesége, és ez bökkenő. De nem lehet-e az, hogy most ez az a pillanat, hogy életemet áldozatul adjam a férjemért? Ha-ha. Nem biztos. Na, 6. pont. A szeretettől nem idegen az önátadás és az önfeláldozás. Már hogy volna az? Viszont a szeretet mohóságban azért hozok áldozatot, nem csak azért, hogy te viszonozd, hanem hogy igazoljam az összes feléd való igényemet, elvárásomat, neheztelésemet, panaszomat, dühömet és mindent. Tulajdonképpen ezért hozok áldozatokat. A legmélyebb formája ennek az, amikor tényleg csak érted élek, bár ne tennéd, de csak érted, és ezzel igazolhatónak tartom azt, hogy akármilyen igényem és elvárásom legyen veled szemben. Anyák könnyen tudnak sodródni egy ilyen viszonyba a gyerekeikkel. Hiszen én hordoztalak a szívem alatt. Az én méhem volt veled tele. Az én emlőimen csüngtél, te rohadék. De ezt már nem mondja, mert ezt el kell folytani. Nem csak a jobb, a bal emlőmből is én tápláltalak. Ha 3 emlőm lett volna, mind a 3-ból tápláltalak volna. És ha én, amíg a férjem a karrierjét futotta, és én toltam őt hátulról, miközben szoptattalak téged, hát akkor csak az a minimum, nem, hogy te. És akkor itt aztán jön a kívánságlista. És hát mit tesz a szegény gyerek, ezt majd elmondom 3 hét múlva. Az önmegtagadás és lemondás valójában eszköz, bizonyos értelemben provokáció, hogy előhívjam azt, hogy te szeress engem. A másik megoldás, amikor azt mondom, a fene fog még egyszer csalódni, inkább hagyjuk az emberi kapcsolatokat. Ez a másik megoldás. És akkor inkább arra fogok törekedni, hogy minél függetlenebb legyek tőletek. Ennek van 3 klasszikus formája, amelyet sajnos a mi kultúránk hihetetlenül megerősít. Presztízs, hírnév, hatalom, birtoklás. Ezek a királyi útjai annak, hogy sikerüljön függetlenednem tőled, és ne derüljön ki, hogy sebzett vagyok, és a szeretet mohóságomat ilyen formában tettem le, és fölvettem egy másik formát. És akkor nem értjük azt, hogy miért olyan csillapíthatatlan a hatalomvágy, a hírnév utáni ácsingózás, vagy miért nem elég neki semmi. itt a szeretetnek a sebződése van a háttérben. Aztán a szeretettől nem idegen az a vágy, hogy a szeretetem beteljesedjen, és hogy a vágyaim kielégüljenek, vagy beteljesedjenek. Ha én szeretek valakit, ezzel együtt lehet egy csomó vágyam, normális, egészséges vágyak, és miközben őszintén szeretlek téged, vágyom arra, hogy éppen ebben a kapcsolatban teljesedjenek be ezek az igényeim, és történjen meg a kielégülésem sokféle formában. Ez a szeretettől nem idegen. Azonban a mohóságban azt gondolom, hogy ha csak ennyit kapok, az nekem nem elég. És főleg, hogyha ez neked is jó, az gyanús. Ez nagyon hülyén hangozhat, ugye? Mint ha már ilyen nem is lenne. Nem volt veletek olyan pillanat, én nem tudom, én az összes ismérvet magamra nézve találónak tartom, vagy legalábbis fölismertem magamban itt, ott. Szóval nem volt még, hát hány mese szól arról, hogy a király kisasszony szívét kérők ostromolják. Hány mese szól erről, és a király kisasszonynak a nagy nehézsége nem az, hogy lesz-e valaki, aki majd őt feleségül kéri, meg nem tudom én mit csinál, hanem az, hogy ez igazi-e. És akkor jönnek a megpróbáltatások. A mesék hihetetlen élesen tudják azt ábrázolni, ahogy ezek a nyomorult kérők annak a neurotikus király kisasszonynak a csillapíthatatlan szorongásait a maguk keze, feje, lába, nyelve, zsigerei átadása által csillapítják. Ismerünk egy-két ilyen mesét, ugye? Tehát nem hisz a kérőknek, mert azok ott már mindent csináltak. Nem lehet-e az? Nem-e? Hát nem-e lehet-e az-e? Nem-e? Hogy csak a pénzemért? Most mit csináljon a szegény király kisasszony, ha egyszer szegény király kisasszony? Akkor ő gazdag, ez a legnagyobb púp egy neurotikus ember számára, főleg ha király kisasszony. Csak hogy nem kell ahhoz koronácskát hordani, hogy magunkat titkon ilyen király kisasszonynak tartsuk. És a kérőket gyötörjük. Kérő lehet az az egy szempasi, aki azt mondta, holtomiglan, holtodiglan, semmiféle bajodban. És most éppen az a bajom, hogy nem hiszem el, hogy ez őszinte. Te most csak azért szeretsz, mert megesküdtél a templomban. Ezt direkt csinálod. Mondd még egyszer, úgy, hogy nincs ott a pap. Mondd úgy, hogy nincs ott a jóisten, te csalárd. Na, marháskodok ezzel, de amit mondok, hallatlanul komolyan gondolom. Nem merült-e föl már bennetek egy ilyen kusza félelem? Nem kusza, kósza. Hogy talán csak a szép füleimért, azért, a kettőért. A Tényleg szeretsz című könyvre hadd utaljak. Olvassátok el 25-ször, vagy 30-szor. Főleg, akik ilyen szeretett mohóságban szenvedtek. Tényleg szeretsz? Hát tudod, hogy szeretlek. Teljesen biztos? Ó, hát persze. Szereted az alakom? Hát az alakod gyönyörű. És a melleimet? Jaj, hát a melleid, mint érett almák. Jaj, nem szereted jobban a körtét? Nem, drágám, nem. Az alma a kedvenc gyümölcsöm, főleg mellben nagyon kedvelem. Igen, csak a mellemért szeretsz. Nem, dehogy. Dehogy, hát ott van a feneked is. A fenekemért. Hát ennyit érek neked. Jaj, nem. Nem úgy akartam mondani. Hát Ott vannak a szemeid, varázslatosak, csillognak. Te csak a csillogást szereted, és ha nem csillog, akkor szeretnéd. Hát drágám, persze, hogy szeretném, ha nem csillog, akkor is. Sőt, mikor alszol, és a szemhéjaid rajta vannak, azokon a majdnem mindig csillogó szemeiden. Hát hogy ne szeretnélek akkor? Melyik szemhéjamat szereted jobban? A jobbat vagy a bal? De hát nekem mindegy. Szóval neked mindegy, hogy az ő szemhéjaim. Nem tudom, sikerült-e átadnom ezt a nehézséget, mely nem kusza, hanem kósza gondolatként. Ez persze aztán nagyon sok irányba vihet. Lehet, hogy a feleségem szeret, de az nekem nem elég. Ezért elkezdek hódítani. A csomó-csomó hódításnak lehet ilyesmi a mélyén. Egyszerűen nem elég nekem. Jó, hát a feleségem szeret azért, mert, hát persze, de ez a nő, ez talán nem azért fog szeretni, mert én neki viszem haza a pénzt. Azt majd talán másért, ez meg... A nők meg elkezdenek flörtölni, jó, azt is egy kicsit meghódítom, megkavarom. Mi az a pasi, hát ma lábaim előtt hever, úgy hívják, hogy férj. Hát mi abban az izgalmas? Persze, hát kitől akarjon, ha nem tőlem? Kivel akar szeretkezni? Persze, hogy velem, ott az nekem nem elég, mert neki én vagyok, csak. Hát akkor persze, hogy velem akar. De olyan, aki akarhatna mással is, az az igazán izgalmas, mert az akkor tényleg velem akar. De tényleg velem akar. Miért van akkor férje? Ez nagyon gyanús, nagyon gyanús. De azért nézzük meg. Hát, ha kiderül, hogy mégis, hát, ha akkor, majd az derül ki, hogy el is akar válni. Hát akarjon elválni, nem? Az a minimum, hogy akarjon elválni. Miért nem válsz te el tőle? Akkor nem is szeret. Nem vagyok túl papos, ugye? Itt most akkor megállnék, rövid reflexió, ez számomra egy örömhír. Azt jelenti, nem vagyok egy szerep személyiség. Tehát képes vagyok kilépni ebből a szerepemből. És jó, csak óvatosan. 8. pont. A szeretettől nem idegen a függés, a rászorultság. Hogy lenne már, hogy volna elképzelhető egy reális szeretet úgy, hogy közben nem szorulunk rá a másikra? Hát persze, hogy rászorulunk. Hát persze, hogy minél inkább elmélyül a szeretet, ez egyfajta függést is jelent. Hát persze, és amikor valami, nem tudom én, meghal a házastársam, akkor persze, hogy ez egy hihetetlen mély krízisbe, gyászba visz engem. Hát ez nem annak a jele önmagában, ha fügtél a férjedtől, hanem annak, hogy hát szerettük egymást. Tehát világos, hogy szó sincs arról, mert talán az eddig elmondottakból lehetne egy ilyen gondolata valakinek, hogy jaj, hát ha már egy kicsit úgy érzem, hogy függő helyzetben vagyok, az már rossz. Hogy nekem úgy kell megállnom a helyemet ebben a világban, hogy csak semmi kölcsönösség és én függetlenül, és mert ha már egy kicsit is valakivel ilyen viszonyba kerülök, hogy egymásra számítunk, az már a gyöngeség jele. Hát az már primitív. Dehogy is. Hát persze, kölcsönösen rászorulunk egymásra, egymásra utaltak vagyunk, függünk is egymástól, hát világos. Ha, de a mohóságban ez más. Mert a gyermeki függőség és egy csomó függőség egyszerűen egy reális válasz egy adott élethelyzetre. Az lenne irreális, ha a gyerek úgy élné meg, hogy nem függ a szüleitől. Egy olyan kisgyerek, aki 5 éves korában elkóborol, és egyáltalán nincs félelem érzete, és azt gondolja, hogy majd föltalálja magát, már túl van az ödipális korszakon, vagy éppen most futott ki belőle, elég nagy már ahhoz, hogy megéljen. Hát ez lenne a kóros, nem? Tehát a mohóságban azonban nem erről van szó. Mert a mohóságban ez a függés, ez túlzott. talán a kulcsszó ez lehet, irreális. Nem függök annyira tőled, mint amennyire gondolom. Nem te vagy a boldogságom egyetlen megadója. Satöbbi, satöbbi. Például magamért is tehetnék valamit. Oké. Okay. 9. A szeretettől nem idegen a féltékenység. Ha! A féltékenység normális dolog. Amikor kistesó születik, és én a nagyobb, elkezdek halálosan féltékeny lenni a kistesómra, a szüleimre, mindenkire, ez normális. Normális. Két történetet hallottam éppen tegnap. Valahogy előkerült ez a téma, és két felnőtt ember elmondta, hogy mit tettek ők akkor, amikor megszületett a kistesójuk. Próbálom jól mondani, azt mondja. Az egyik, egy 5 éves kisfiú odaállt az anyukája elé, és a következőt mondta. Na most már térjen vissza minden a rendes kerékvágásba. Vagyis küldjük haza ezt a kis parancsot, nem tudom, hogy került ide, lőjük ki, ugye, az egérrel együtt a marsra, és menjen minden úgy tovább, ahogy eddig volt. A másik, ezt egy 2,5 éves kislány mondta, odaállt a szülei elé, akik éppen ringatták azt a kis pöcöt, és a következőt mondta, akkor most már szeressétek őt, én elmegyek. Két és fél éves. Hát ezt nehéz volna teljesen másként értelmezni, mint féltékenységként. És el is indult kifelé, nem csak a szobából, hanem a házból is, csak nem nagyon érte fel a kilincset. Tehát a féltékenység normális. És miért kellene azt gondolnunk ilyen agyamentő pszichológizálástól megfertőzött emberként, hogy na most derült ki, nem is szereti a szüleit, mert féltékeny, vagy hogy miért kéne ezért csúnyán megszídni őt, hogy pedig mi azt gondoltuk, majd szeretni fogod a kisöcsédet, olyan kis védtelen, nem látod. És akkor, jaj, hát mi egy keresztény család vagyunk, és ilyen kígyót melengedtünk a keblünk. 2,5 éves, és már érzelmi zsarolásba fog. Szóval szó sincs erről, hanem a nagy tesó éppen egy normális választ adott arra, ami a félelméből fakadóan tört föl, hogy hát most ezután mi lesz. Mert elég fenyegető lehet már az is, hogy osztozni kell a szereteten. De egy gyerek nem föltétlen tudja ezt ilyen árnyaltan átgondolni. A felnőtt tudja. De a gyerekben ez úgy merül föl, hogy most itt van ez a pici, mit tapasztal? Hogy eddig minden idő az enyém volt, a férjnek jutott egy pici, és most pedig jött ez a kis krampusz, és ez most 80%-ot kap. Hát milyen következtetése jusson egy normális gyerek? Hát nyilván azt mondja, hogy itt valami nagyon nagy baj kezdődött. És ennek valószínű, hogy nem lesz vége, sőt rosszabbra fog fordulni a helyzet. Hát nyilván, hát nem egy kis egyszerű, érthető kis reakció a féltékenysége. Hát ha törne, zúzna, még az is érthető lenne, amilyen kiszolgáltatott. Csak azért nem tör, zúz, mert annál jobban kiszolgáltatott. Ha, nem azért, mert nem fenyegető számára a helyzet. Ha ő aszerint reagálna, amennyire kiszolgáltatott és fenyegetőnek érzi ezt a helyzetet, nem csak egy ilyen kedves udvarias mondattal bejelenteni, hogy kérem, szorongok, anyuci. Tehát semmi gond a féltékenységgel, normális és még a szeretettel is együtt jár, vagy járhat, annak megfelelő helyzetben. Ha-ha, de a szeretet móhóságban föllépő féltékenység olyan természetű, hogy nem csillapodik. Nem lehet vele semmit sem kezdeni. Racionális érvelésre meg sem mukkan, meg sem nyekken. Egyszerűen megrengethetetlen. bizonyíthatatlan a másik részéről. Hogy az, hogy most a szeretetemből adok másnak is, ez nem jelenti azt, hogy téged nem szeretlek. A féltékenység az egekbe csap és csillapíthatatlan. Ez a nagy különbség. És akkor itt eljutottunk talán egy fontos következtetéshez. A szeretet mohóságnak egyik tünete az, hogy nem tud és nem is akar osztozni. És ez hosszú távon is kitart nála. Nem elég neki az, hogy a másik mutatja és bizonyítja, hogy szereti őt. Ha már mással is osztozni kell, ez számára fenyegetés. Ez egy gyerek esetében az előbb elmondottak alapján teljesen normális, egy felnőtt esetében inkább egy nagy kérdőjel ott a végén. 10. Ez az utolsó. A szeretettől nem idegen a feltétel nélküliség vágya és akarása. Azt hiszem, hogy ez a szempont lesz most a legfájóbb, vagy legprovokatívabb. Ugyanis, ami keresztény világunkban a feltétel nélküli szeretetnek van egy hihetetlen aurája. Tehát eléggé megkérdőjelezhetetlen az, hogyha valaki bizonyos értelemben kételjeit, vagy föntartásait fejezi ki a föltétel nélküli szeretetre vonatkozóan. Ez már-már úgy tűnik föl számunkra, mint Isten káromlás, vagy a kereszténység lényege ellen való támadás. Én ezt most meg fogom tenni, csak botránkozzatok nyugodtan. Érdemes ezt mégiscsak egy picit kritika alá vonni. Az egyik, a szeretettől természetesen nem idegen az, hogy igényeket támasztok veled szemben. Az sem idegen tőle, hogy elvárásaim vannak. Képzeljünk el egy olyan házasságot, amelynek az alapjában nincsenek természetes elvárások. Arra egyszerűen azt lehetne mondani, hogy nem házasság. Hát még partner kapcsolatnak sem nagyon nevezhető. A szentségi házasság keretein belül az elvárások úgy fogalmazódnak meg, hogy elvárom tőled azt, hogy hűséges akarjál lenni. Elvárom tőled azt, hogy a kapcsolatunkat egyetlennek, kizárólagosnak és örök érvényűnek tekintsd. És ezen a kereten belül tájékozódj és keressük közösen a megoldásokat, ha valami nehézség van. Ezt egy pillanatig sem szeretném elmismásolni. Ezek elvárások. És hogyha egy házasságkötés úgy történik meg, hogy az alap elvárásokat nem tisztáztuk, az később nagyon nagy bonyodalmakhoz vezet. Amikor elhitettük egymással azt a szerelem nevében, hogy hogy volna szeretet az, ha én elvárnék tőled valamit. Hát dehogy is. Hát azzal bizonyítom éppen a szeretetemet, és hogy tényleg egy életen át akarlak téged szeretni, hogy nincsenek elvárásaim. Ez egy óriási kamu. Sajnos egy hihetetlen nagy önámítás. A szeretetnek természetesen nagyon komoly elvárásai vannak, alapszinten. Illetve úgy mondanám ezt, mert ez most, ha csak kiragadnánk ezt a mondatot, ez félreérthető, ezt most hallottam én is. Inkább azt mondom, amit állítottam, a szeretettől nem idegen az, hogy elvárások is vannak benne. Nem idegen. És közben, bár ez lehet, hogy paradoxon, közben lehet ezzel együtt föltétel nélküli is. Ezt paradoxonnak látom én is, de mégis a kettő egyszerre működik. Egy családban ez az egyszerre működés klasszikus és hagyományos felállásban úgy működik, hogy az anyuci, de ez persze sosincs teljesen így, de mondjuk ez egy klasszikus modell, az anyuci feltétel nélkül szereti a kölykeit, az apa pedig közvetíti az elvárásokat, vagy igényeket, vagy a követelményeket. Egy család azért jó rendszer, Mert nem kell egy embernek állandóan meghosonlania, vagy állandóan ezen vívódni. Ki lehet osztani szerepeket, mint a krimikben a jó zsarú, meg a rossz zsarú. Ugye, van az egyik, aki, neked megyek szétszedem a pufádat, nem mondod meg, hogy... A másik meg, ne csináld ezt, hát nem látod, ne őrülj meg, tedd le a fegyvert, de hogy teszem le szét, lövöm az agyát. A másik, ne, hát hülye vagy, hát téged is bezárnak. Na, és ki vannak osztva jól a szerepek. A házasság ehhez fogható. Abból a szempontból mindenképpen, hogy ki vannak osztva a szerepek. És ez nagyon jó így. És hogy nagyon nagy baj, hogyha az apuka nehezményezi, hogyha végső soron az a gyerek az anyukánál oltalmat talál. Hát találjon. Az anyuka azonban nem jár jól el, ha ezt a végső oltalomkeresést a gyereke részéről kihasználja a férjével szemben. És föladja a lojalitását és a szövetségét, és azt mondja, látod? Végül is rám számíthatsz, apád meg ilyen. Ez a legnagyobb bűn a gyerekkel szemben. Hosszú távon olyan keserű gyümölcsöket érlel, hogy csak na. Tehát ha ez a szerepfölosztás jól működik, persze ne vágjunk mindent egy kaptafára. Vannak olyan férfiak, akik nőiesek. Hát akkor csinálják ők azt, hogy ők a föltétel nélküliek. És vannak nők, akikben egy kicsit sok a férfi nemi hormon. Hát legyen! Most miért annak ki akarod belőle injekciózni? Vagy... Hát legyen benne, kicsit tomboljon az. Ő pedig akkor... Na és aztán, a gyerek jobban jár azzal, ha van egy nőies apukája, meg egy férfias anyukája, mint ha van két nőies szülője. Mert akkor valamit nem kap meg. A másik esetben pedig megkap valamit, ami a szeretetben mindenképpen ott van. És nem szabad egymással szemben kijátszani. Most ha ezt óvatosan mondom, Jézus szeretetében is állandóan fölfigyelhetünk arra, hogy értékel teljesítményeket. Hogy azt mondjuk, hogy ez igen. Hogy na ez, na erre a szavadra akkor ezt és ezt megteszem. Na ezt nem mondtad rosszul. Hoppá, ez már valami. Sőt, olyat is olvasunk, hogy beszélget valakivel a gazdag ifjú, és azt mondja, na, megszerette. Mi előtte nem szerette? Hát hol van az önzetlen, válogatás nélküli szeretet? És a Szentírás ezt mondja, hogy ebben a kapcsolatban egyszer csak elmélyült ez a szeretet. Ha. És mit támasztott ez a szeretet? Ez a legszebb történet ebből a szempontból talán. Azt mondja, és akkor Jézus megszerette ezt a gazdag ifjút, és azt mondta neki, menj és add el a vagyonod. Na, ugye ezt nem vártátok, hogy a Mikulás hozza a puttonyában, és betegye a kis cipőcskétekbe? Ugye, jó, kipucoltátok minden. Anya, kérek csokit, Mikulás csokit, de nehogy ég csoki legyen, anya, nehogy megőrüljél, mert árleszállítás van a Tesco-ba. Hát, virgácsot nem. Na, tehát, hogy ez a kettő tökéletesen megfér egymás mellett. Na egy jó, én is egy eset vagyok, ugye? Lehet, jöttök, nem, ez nem egy ilyen gyakorlat nektek egyébként, csak én nem tudok róla. Tehát valami képzésre jártok, és akkor jegyzőkönyvet írtok az alkalmak után, és beadjátok. Azért vigyázzunk. Na látjátok, ez például egy klasszikus neurotikus gondolat. Na, mert egy normális embernek ilyen eszébe se jut. Bezzeg nekem! Na tessék! Úgyhogy írjátok csak meg nyugodtan a jelentést, és akkor... Miért mondok én jelentést? Na ez egy újabb neurotikus mód. De most valahogy kiverekszem magam ebből. A humor már sok bajon átvezetett engem. Azt mondja. Na jó. Ja, ott vesztettem el a fonalat, ezért van nálam jegyzet. Mert különben ilyenkor teljesen ellehetetlenülnék. hogy elmondom, na ez meg milyen nagyképűen hangzott. Szóval próbálom leírni, hogy hogyan volna érdemes némileg kritika alá vonni ezt a feltétel nélküli szeretet, az egyetlen igazi szeretet, amelyre az angyalok is azt mondják, hogy ez már döfi. Na. Egy. A mohóságban ez úgy mutatkozik meg, szeres annak ellenére, hogy én támadlak, vagy hogy állandóan védekezek. Kiemeltem ezt, hogy támadlak és védekezek. Nyilván ide tegyetek egy csomó mindent, ahogy nektek ízlik. Tehát szeres engem akkor is, ha undok vagyok. Akkor is, ha piszkoskodom veled. Akkor is, ha tű-tű-tű-tű-tű-tű, és ez a végtelenségig mehet. Ugyanis a mohó ember a sebzettségéből kiindulóan folyamatosan szerbusz, folyamatosan át, hát nagyon rosszak a közlekedési viszonyok. Érthető, hogy valaki előbb elindul. Szóval. Akkor én miért nem indultam el előbb? A saját szavaddal ítéllek meg, nyomorult. És aztán mit csináltam? Na nézzük csak meg ezt az esetet egy kicsit. Ezért jöttetek? Nem tudom, de ne, csak néhány mondat. Végül is ti vagytok, én értem, nem? Szóval elindulok az autóval. Öttel mennek előttem. Nem öten, hanem öttel. 2 másodperc alatt adrenalin. Bazedovkor. Ha elég hosszú lenne a kezem, és akkor elkezdek szídni mindenkit. Mit totojáznak ezek a nyomorult rohadékok? Hát ne jöjjenek ki az útra. Öttel bénáznak itt, amikor én rohanok ide előadást tartani, az atya rohan. És ez itt öttel tötyömörög. Na és akkor, na ezt akkor most nem folytatom, és akkor utána jönnek a gondolatok. Mit fogok nektek mondani? Hát testvérek, testvéreim, az én testvéreim, ugye testvérek, testvérek, Krisztusban testvéreim, fele barátaim. Ugye, hogy esett a hó, az a hó, az a csúnya hó, fehér hó, csúszós hó, hó, hó. Ugye értitek, ugye én rajtam nem múlott semmi, de az a rohadék hó. És akkor eszembe jutnak a variánsok. Mi lenne, hogyha egy pici kegyes hazugságot is hozzáfűznék? Hogy se tudjátok meg, aztán én meg majd valahogy elintézem. Mi lenne, azt mondanám, hogy tudjátok, ám tudtam, hogy esik a hó. Én ezt tudtam, és előre be is számítottam. És egy picit előbb elindultam. Egy nagyon 2 másodperc volt, és a... És, na, ismerős egy ilyen izé? Persze nektek nem, jó? Nem jövök ide legközelebb. Na, tehát, szeres annak ellenére, hogy védekezek és támadok. Mi ilyenkor a meggyőződés, ugye ez egy sebzett meggyőződés, az így szól, könnyű azt szeretni, aki kedves, aki rendes, aki jó, aki éppen szeretetet kap. Ha, könnyű azt szeretni, ha én egy olyan valakit szeretek, aki maga is szeret engem, ha az nem szeretet, az csak ilyen adok-kapok, üzleti viszony. Azzal tudod bizonyítani a feltétel nélküli szeretetedet, hogy akkor is szeretsz, ha én nem szeretlek. Ez itt nagyon súlyossá teszi az emberi kapcsolatainkat. Mert akkor abban leszek érdekelt, hogy undizzak, undok legyek. hogy állandóan, amikor jön a félelmem, a szorongásom, a bizonytalanságom, a hitetlenségem, most nem vallási értelemben, akkor éppen, hogy ne odálljak eléd, és azt mondjam, hogy jaj, te, nem tudom én, gyúrd meg a hátam, vagy nem tudom én, mit csináljál, mint hogy a kis aranyos, mozgássérült kisfiú, vagy nem mozgássérült, hanem értelmi fogyatékos. Nem mindegy. Az állandóan meg akarja gyúrni a hátam. Ezt meséltem nektek? Nem? De egyszer elmeséltem. Nem. Ezt most akkor nem tudjuk eldönteni. De állandóan a sekrestjében, a templomban mindig jön, és Feri atya és máma jön, és masszírozza a hátam, és közben 25 ezer hívő ott imádkozik, és nem annyira gondtalan ez az élvezet. Tehát ahelyett, hogy egyszerűen normálisan mondanék valamit, erre képtelen vagyok. Mert én már zuhanok lefelé, szorongok, félek, plöm-plöm-plöm-plöm, és akkor ahelyett, hogy segítenék neked azzal, hogy szeretetre méltó vagyok, ez sokféle formában meg lehet tenni, éppen az ellenkezőjét csinálom. Na akkor most bizonyítsd be, hogy akkor is szeretsz, ha. Ez szerintem nagyon gyakori. Nem biztos, hogy minden kapcsolatomban, egy-két kitüntetetben, vagy csak kicsit minden kapcsolatban, vagy előbb-utóbb minden kapcsolat, mikor elmélyül, ez előjön. Sok variánsa van ennek. Olyan jó, hogyha erre valaki ráébred, hogy ezt szokta csinálni. És hogy utána megerősíti azt az ördögi kört, amikor a másik tényleg meglepődik. Vagy tényleg azt mondja, hogy jó, hát most akkor ezt kicsit hagyjuk, vagy... Na, kiderült, hogy tényleg nem szeret, ebben sem lehet bízni. Ha szeretsz, akkor ezt ki kell bírnod. Ki kell, hogy tartsál, és hogy megmutasd, akármilyen nehéz is most, hogy engem szeretsz. Ha egy kapcsolatban én, aki próbállak téged szeretni, de te már ebben a helyzetben vagy, azt mondom, hogy te tudod, hogy ilyenkor aztán nem könnyíted meg a dolgom, hogy szeresselek. Tudod, ez most pont egy ilyen helyzet. De azért én szeretlek, de azért hagyd mondjam ezt most ki, hogy ez pont egy ilyen helyzet, és nekem ebben nem könnyű téged most szeretni. Akkor ezt te kritikának, sértésnek, bántásnak, támadásnak veszed. Még jobban fáj, hiszen te csak egy kis oltalmat kerestél, és arra vágytál, hogy megpihenhess a férjednél. S tessék, pont most bánt, amikor a legkiszolgáltatottabb vagyok. Pedig csak egy egyszerű, hiteles mondatot kaptam. Mi van ennek a folyamatnak még valamiképpen a mélyén, ami ellehetetlenít engem? Ez az, hogy amikor kapok valakitől, aki szeret engem, és ezt sokszorosan bizonyította, és egy ilyen helyzetben kapok tőle egy igazi, hiteles, egyáltalán nem bántó, sértő mondatot, akkor a szívem mélyén érzem, ha nem vagyok teljesen elszállva, hogy ez most igaz. Ezt tudom. De ez egy nyomasztó teher, ugyanis ez azt jelenti, ha beismerem, hogy ez tényleg így van, akkor nekem változnom kell. Akkor nekem valamit ezen a rendszeren változtatnom kell. És ebbe az előző körbe már annyira belenőttem. Egy csomó stratégiám van, ahogy működik, ahogy szeretetet kapok, persze sose elég, de teljesen ráálltam erre. Ha most erről le kellene mondanom, ez hihetetlenül fenyegető. Nagyon. És itt eljutottunk egy kulcs gondolatig. Nagyon fenyegető lehet az ebben a pillanatban, hogy rájövök arra, hogy ebben a kapcsolatban nem arról van szó, hogy te nem szeretsz, hogy nem vagy olyan, amilyennek én akarnám, hogy legyél, mert azzal bizonyítanád a szeretetedet, hanem ez a helyzet arról szól, hogy nekem változtatnom kellene. Ez nagyon fenyegetőnek tud föltűnni. Ezt agyon szoktuk csapni azzal, hogy ebből megpróbálunk semmit sem tudatosítani, És még inkább azt gondolni, hogy azért nem vagyok boldog, mert a másik még mindig nem hajlandó megtenni az én kedvemért, amit annyira szépen kértem. Eljuthat oda egy párkapcsolat, hogy semmi másról nem szól, mint azokról a hiányokról, erről beszélnek éveken keresztül, hogy mi az, amit nem kapnak meg a másiktól, és mennyire nehezményezik, hogy a másiknak csak egy kicsit kéne változnia. Nem értik, hogyha szereti őt a társa, akkor azt a kis pici lépést, azt a nyomvat lépést miért nem teszi meg, én értem. És ezt kölcsönösen. Mind a kettő úgy érzi, hogy a másik egy minimális dolgot sem tesz meg abból, amit én kérek. Ez így szokott összekapaszkodni, és teljesen tönkre tesz minket. A meggyőződés pedig ezzel kapcsolatban az, és ettől olyan durva, ha igazán szeretnél engem, akkor neked kéne megváltozni. Ha igazán szeretnél, akkor nekem nem kell változni, hanem neked. Kettő. Szeress viszonzás nélkül. Ez alatt mit értek? Fogadj el, és fogadd el, hogy én nem tudlak, és néha nem is akarlak téged szeretni. Hogy ez miért van, erről az előbb beszéltem. Azért nem akarlak most szeretni, mert mohó vagyok, és neked bizonyítanod kell, hogy akkor is szeretsz, hogyha én nem szeretlek. Tehát vagy nem tudlak, vagy nem akarlak szeretni, neked azonban viszonzás nélkül kell engem szeretni. Különben nem szeretsz engem. Emögött félelem és szorongás, hogy mi lesz, ha kiderül, hogy én tényleg nem tudlak szeretni. Vagy nem úgy, ahogy akarnálak. Vagy nem úgy, ahogy azt gondoltam eddig, hogy én tényleg szeretlek téged. Ha szembe kéne néznem azzal, hogy amit szeretetnek tartottam, talán nem az, vagy nem mindig az, vagy nem teljesen az, ami egyébként normális. Miért tudnánk mindig önfeledten szeretni valakit? Dehogy tudunk. De az ezzel való szembenézés félelmet kelt. 3. Szeress úgy, hogy neked abból ne származzon előnyöd. Mert ha neked is megéri az, hogy engem szeretsz, az már nem igazi szeretet. Az már gyanús. Mert akkor valószínű, hogy te az előnyért szeretsz engem. Csak azért szeretsz, vagy teszed meg ezt, vagy azt, mert az neked is jó, vagy neked is megéri. A segítő kapcsolatban például fölmerülhet az, hogy jó, én most segítséget kértem valakitől, de nem hiszem el, hogy igazából önzetlenül akar nekem segíteni akkor, hogyha ezt ő is élvezi. Itt aztán hamar a kígyó a saját farkába harap. Akkor hiszem el, hogy te ezt igazán értem teszed, és én igazán fontos vagyok neked, ha látom, hogy szenvedsz. Mert miféle szeretet az, hogy ez még neked is jó? Hú, de gyanús! Ez elvezethet oda, hogy senki olyantól nem kérek segítséget, akiről tudom, hogy ezt szívesen tenné meg. Furcsa, nem? De mégis simán megtörténhet. Mert az gyanús. Belőlem ne éljen! Én nem adom oda magamat ennek a piszoknak, hogy az még élvezze azt, hogy én annál többet érek. Hány és hányan évszámra nem kérnek segítséget, pedig tudják, hogy egyedül nem megy nekik. És nem, és pörgetik évszámra, de nem. Az én neurózisom az többet ér annál, hogy csak úgy odavessem egy pszichológusnak. Mit képzeltek, hogy én egy jó eset legyek neked? Azt nem. És aztán a dolog megy tovább és tovább. Ez Na, ezer fajtáját mondhatnám, csak most ez jutott eszembe. Az a félelem van a hátterében, hogy azt gondolom, nem is vagyok igazán érdekes. Lehet, hogy most szeretsz, de félek, hogy ez az ideig óráig tart. Csak addig szeretsz, amíg. És végül is nem vagyok fontos neked. Ezért, és akkor jönnek ezek a körök, amiről eddig beszéltünk. És az utolsó, hűha. Az emberre mindenhol veszély leselkedik. Eddig jámbor mikrofon rám támadt, hallottátok? Azt mondja, szeress áldozatok árán. Egy picit érintettem ezt. A szeretetnek, az igazi mély szeretetnek a jele az, hogy szenvedsz, hogy áldozatot hozol. Az a szeretet nem is igazán szeretet, ami abban a kölcsönös önfeledtségben lubickol, hogy szeretjük egymást, és nem szenvedünk. Ha, milyen gyarló, végtelenül primitív, emberi pótcselekvés. Bezzeg az, amikor ez persze kisebb-nagyobb mértékben ki is kényszeríthetem belőled. És amikor látom, hogy ez már most tényleg te is elsírtad magad. Na most látom tényleg te is, puff, te is padlót fogtál. Na, akkor egy kicsit megnyugszom. Jó, még mindig itt van, műző padlót fogott, oké. És akkor átvehetjük, kis szerepcsere, és akkor most én vigasztallak téged. Mert hát nem értem, hogy most miért sírsz, hát nem kell az életet annyira komolyan venni. Nem, hát látod, itt egymásba kapaszkodunk, és szeretjük egymást. Ugye, hát mi egymásnak vagyunk, és amíg én itt vagyok, neked nem eshet bajod. Ott lehet a mélyén az, akkor szeretsz csak engem, ha minden áldozatot meghozol, értem. És egy-egy helyzetben, hogy mi az, hogy minden, azt majd én eldöntöm. Mi az, hogy minden? Ugye ezeknek a jelenségeknek a klasszikus példája az, amikor egy egészen kicsi dolognak a visszautasítása, tehát egy egészen kis kérés érkezik az egyik fél részről, és a másik azt mondja, hogy na hát azt már nem. Hát a minden most az, hogy ezt a kis dolgot se, néha meg nagy dolgot se. Állj mellettem, de mértéken felül. Akkor győződöm meg, hogy igazán szeretsz, hogyha mértéket vesztesz. Ha elkezdesz abból is adni, ami már neked nincs is. Tehát ha kezdesz felszámolódni ebben a szeretetben, ha kezdesz te is rosszul lenni, na akkor jól van, akkor tényleg szeretsz. Azt akarom végül is, hogy áldozd föl, értem magadat, de ne várj érte cserébe semmit. Ez van a mélyén. Ez a négy pont. Ez a négy pont az önzetlen, feltétel nélküli szeretetnek látszólag a kritériumait jelenthetné. Nehéz meghúzni azt a finom határvonalat, ahol látjuk, hogy itt nem arról van szó, hogy én igyekszem, és tudom azt, hogy a föltétel nélküli szeretetben benne van az, hogy viszonzás nélkül, benne van az, hogy nem kérek érte cserébe semmit, hogy hajlandó vagyok áldozatokat is hozni érte, hogy akkor is megteszem ezt, ha nekem nem származik belőle előnyöm. Persze, hogy benne van a feltétel nélküli szeretetben, de a dinamikája egy kapcsolatban az erre való hivatkozással együtt nem a feltétel nélküli szeretetről szól, hanem valami egész másról. És hogyha ezt leöntjük egy keresztény ideológiával és érvrendszerrel, akkor tettük aztán kikezdhetetlenné a saját sebzettségünkből való meggyógyulást. itt a kereszténység, ugye hát kicsit idézőjelben mondom, és értsétek jól, nagy kárunkra lehet. Mert nagy érvként szolgálhat arra, hogy a szeretet muhóságomat eltüntessem magam elől, és igazoljam előtted, hogy miért normális két keresztény ember esetében, hogy ilyen igényeink vannak, vagy igényeim vannak. 5 percet ráhúztam. Bűnbánatom jeléül. A következő alkalommal arról fogok beszélni, hogyan szoktuk ezt elérni. Hogyan csináljuk. Köszönöm a figyelmeteket. Akar-e valaki hirdetni?